Hallgassuk meg hitel és figyelemmel azt az evangéliumot, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 17. fejezetében, a 20. verstől a 23. versig a következőképpen. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. És azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy ígéreted szerint, ahogy énekeltük ebben a gyönyörű szép énekben, ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy. És ez a reménységünk, és erre az ígéretre szeretnénk építeni, hogy ebben a testvéri együttlétben, testvéri közösségben te itt vagy. Könyörgünk azért, hogy állj középre, hiszen szeretnénk, hogyha rólad szólna ez a mai alkalom is, és így ajánljuk kezedbe ezt a majunk, mindazt, amit elkészítettél erre a mai estére. Hogy ébresz készséget bennünk, a mi szívünkben, hogy megértsük, elfogadjuk és befogadjuk a te szavadat. Hogy erre tudjunk építeni, mert a te szavadra lehet egy egész életet építeni. Jöjj, Urunk, szentelj meg bennünket jelenléteddel, légy közöttünk. Amen. Foglaljunk. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, ökumenikus imahetünk harmadik napjához értünk. Évről évre az ima heteket azzal a céllal hirdetik meg, szerkesztik a témákat, hogy kifelé a világ felé megmutassák, igenis a keresztjének egységben vannak. A Krisztus hívők egységért szervezik az ima heteket, azonban feltehetjük a kérdést, és szeretnék ezen a mai alkalmon tabukat döntögetni. Feltehetjük a kérdést, hogy valóban egységben vannak-e a felekezetek, egységben vannak-e a keresztjének? Úgy gondolom, hogy őszinte kérdésekre, őszinte válaszokat kell adni. Egységben a kereszténység, hiszen nézzük meg, nincsen egység a történelmi felekezetek között, mert az egyik a gyermekkeresztséget vallja, a másik a felnőtt keresztséget fogadja el, egyik a katolikus hagyományokat féltve őrzi, a másik a reformáció irányát tartja helyesnek. Az egyik egy szín alatt szolgáltatja ki Jézus testét és vérét, a másik két szín alatt. Nem tudunk urvacsorai közösségben egymással lenni, mert nem teremtődtek meg az alapok. De nincs egység, hadd mondjam el, a magyarországi evangélikus egyházban sem. Mert vannak, akik liberális gondolkodásúak, valami sincs egység. És akkor még valamit hadd mondjak, mindennél jobban szeretem a feleségemet, de közöttünk sincsen teljes egység. Sajnos nem azt akarja sokszor, amit én szeretnék. De ez fordítva is így van, sokszor nem azt akarom, amit ő szeretne. Nincs egység. Nincsen egység, drága testvérek, és hogyha tényleg ez a tényállás, akkor van intézményi egységről beszél, amikor azt mondja, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogy te, atyám, én bennem, és én te benned. Nekünk nem kell egyház szervezetben egyek lennünk, mert sohasem leszünk egyek. Amíg az egyház emberekből áll, és ezt hadd hangsúlyozzam, és nem csak az egyház, hanem a házasságra is vonatkozik, addig, ameddig az egyház emberekből áll, addig mindig lesz feszültség, és mindig lesz egyet nem értés. A legnagyobb jó indulattal sem lesz ilyenfajta egység, de Jézus. Nyilván sántít a példa, de egy vonós hangszer sohasem lesz egységben egy ütős hangszerrel. Vagy egy fúvós egy billentyűs hangszerrel, de minden változatosságuk mellett is, sőt éppen a változatosságuk által harmonikus egységben gyönyörködtetik a fület, okozhat örömöt a hallgatóságnak. Olyan sokat jelentő a szimfónia jelentése, megnéztem, ugye ez egy görög szó, azt jelenti, hogy összecseng. Összecseng. Együtt, egy karmester vezényletével összecseng a dallamvilága. Vezényli. Ki teremti meg az egységet? A karmester. Ha mindenki össze-vissza játszik, akkor káosz lesz. Zenei nyelvet használva, diszharmónia. De ha mindenki a karmester szerint játszik, akkor lesz harmónia. Akkor áll össze a szimfónia. Ehhez a karmesterre van szükség. Az egyházaknak is a karmesterre van szüksége, ha mindenki a maga feje után megy, azt játszik, amit akar, akkor diszharmónia lesz. Ha nem a karmesterre tekint, ha nem egyedül Jézusra, aki teljesen egy volt az atyával, hanem a maga kénye kedve szerint él és hirdet dolgokat, akkor ott káosz lesz a tanításban, káosz lesz a hitben, és káosz lesz az egyházban. Ezért ott lesz egység, ott lesz. És nekünk ezt kell hirdetnünk. Nincs más, és nem is lehet más. Ebben ad Jézus Krisztus teljes egységet. Illik vagy nem illik, bocsánatot kérek, de olyan frappáns Luther Mártonnak egy prédikációjából vett idézet, és úgy érzem, hogy annyira ide illik, azt írta, nem egyedül vagyunk hivatottak mennybe jutni, hanem azokat a testvéreinket is magunkkal kell vinnünk, akiket most nem tartunk barátainknak. Nem mi vagyunk. Nem az evangélikus egyház, nem egy-egy felekezet, nem a római vagy a görögkatolikus egyház, nem a református, nem a baptista egyház a mennybe jutásnak a letéteményese, nem is Luther Márton, nem is Zsarnai Krisztián, és lehetne sorolni, hanem Jézus Krisztus, rajta keresztül van üdvösség az embernek. Nincs más. Különbözőségeink ellenére nekünk ebben kell teljesen egyek lennünk. Milyen butaság lenne azt hirdetni, hogy a hegedű vagy a cselló az egyetlen igazi hangszer. A hangszerek sokszínűségében szólhat igazán szépen a szimfónia. Nekünk abban kell teljesen egységesnek lennünk, hogy miről szól a darab, és ki a karmester. Egy szimfóniában azonnal kitűnik, hogyha van egy hangszer, ami nem 440 Hz-re van hangolva. Talán azok, akik nem annyira járatosak a zenében, hadd mondjam, hogy van egy mindenki által a világon, mindenki által elfogadott herc szám, ez a 440-es herc, és minden hangszert ehhez kell hangolni. Minden hangszert. 440-re hangolják. És amelyik nem 440 Hz-re van hangolva, az hamis. Minden játék, minden szimfónia előtt, minden hangszert ehhez a 440 Hz-hez hangolnak. Akkor lesz teljesen tiszta mindenkinek a szólama. Az az alap. A szimfónia alaphangja 440 Hz. Az egység alaphangja Jézus Krisztus és az ő evangéliuma. Ehhez kell mindent hangolni, akkor lesz tiszta, és ebben a sokszínűségben is így lesz harmónia. Jézus erről az egységről beszél a főpapi imádságában. Testvérek vagyunk, mindannyian itt, nem a közös egyházi hovatartozás révén, hiszen különböző egyháznak vagyunk a tagjai, nem a közös hitbeli meggyőződés révén, hiszen e tekintetben is nagy különbség van közöttünk, hanem az egy ugyanazon atyában és megváltó Istenben, Jézus Krisztusban való hit révén. Amikor Jézus azért imádkozik, hogy ők is bennünk legyenek, akkor itt azt mondja, hogy az atyában és a fiúban lehetünk teljesen egyek. Benne élni. És ez azt jelenti, hogy mindent ő jár át az életemben. Jézusban élni a mindennapjaimat. Jézusban cselekedni, Jézusban viselkedni, Jézusban beszélni. Valaki vagy Jézusban él, vagy rajta kívül él. És ő járja át a gondolkodásomat, ő járja át a szavaimat, az életemet, mindent ő határoz meg, mindent neki vetek alá. Jézusban egy lenni, az ezt jelenti. Benne és belőle élsz, vagy Jézuson kívül élsz? Ez egy eldöntendő kérdés. Nincsen arany középút ebben a mai világban, mindenhol ezt próbálják megteremteni, az arany középutat megkeresni. Tudjátok, drága testvérek, a kereszténységben nincsen arany középút. Nincsen. Ha valaki a Szentírásból ezt nekem megmutatja, akkor elkezdek rajta gondolkodni. De nincs. Nincs. Számtalan történet szembesít bennünket, csak gondolva Mózes 5. könyvének 30. fejezetében, amikor azt mondja Isten, eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Vagy amikor Illés ott van a hegyen, és azt mondja, meddig sántikátok még kétfelé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha Baál, kövessétek őt. Vagy Jelenések könyvében Jézus arról beszél, hogy így, mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, kivetlek téged az én számból. Vagy az evangéliumokban azt olvashatjuk, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Ahogy mi szoktuk mondani, egy fenékkel nem lehet két lovat megülni. Így van ez, drága testvérek, így van ez, és ezért fontos erre a kérdésre válaszolni, hogy benne és belőle élsz-e, vagy Jézuson kívül élsz. És ez a legfontosabb kérdés. Ez az előfeltétele annak az egységnek, amiért Jézus könyörgött. Így mondta Jézus, mint én te benned, atyám, és te én bennem, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Ha te is a Krisztusban vagy, meg én is, meg a Vatikánban élő keresztény testvér, meg a koreai keresztjén is összeköt bennünket, egyesít egymással. Jézus a tökéletes harmónia. Vele lehet egység, mert ő a harmónia, és ő az egység alapja. A Golgotai kereszt az, ami összeköt bennünket. És ezért fontos, a zene világa is tanít bennünket, hogy a 440 Hz-hez kell hangolni, és akkor teljes lesz a harmónia. És hadd mondjam, drága testvérek, hogy Jézus Krisztushoz kell hangolódni, és teljes lesz a harmónia. Teljes lesz. És higgyék el, higgyék el, ott a temetőben, ott csak két szám van. Az, hogy valaki szegény volt, vagy gazdag, férfi, vagy nő, teljesen mindegy. Eltűnik minden különbség. A halálban eltűnik minden különbség. De hadd mondjam, hogy az életben is eltűnhet, de csak Jézus Krisztus keresztjének tövében. Ott eltűnik minden különbség. A kereszt tövében térdelve, a bűnösök összetörve, a bűnbocsánatra szoruló emberek teljesen egyek a megbocsátást kínáló Krisztusban. És aminek nem ez a tény az alapja, ott nincs és nem is lesz egység soha. Nekünk nem felekezetekben kell gondolkodnunk, hanem Jézus Krisztusban, a megváltóban és az üdvözítőben. Aztán, hogy Isten kit hova helyez, mely gyülekezetbe, mely felekezetbe, adjunk hálát, hogyha valaki ide vagy oda vagy amoda helyezett. És ott kell építeni az Isten országot. Ott, ahol az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik, ahol a szentségeket kiszolgáltatják, ott Isten országa épül. És tudjátok, kedves testvérek, hogy a kereszt tövében Jézus lábánál teljesen egyek vagyunk. És ebben a kereszt tövében kell letennünk minden olyat, ami kár és szemét az ember életében, ahogy Pál apostol fogalmaz a Filippi levélben. Hadd mondjak el egy történetet, az evangélikus testvérektől elnézést kérek, bár ismétlés a tudás, annyira szokták mondani, jó, hogyha esetleg többször hallgatjuk, mert talán ők már hallották, csak hogy ez a keresztöve, ez mit jelent, és mi van ott a keresztövében? Hadd mondjak el egy történetet, ami egy bő évvel ezelőtt történt a családunkban. Én a fizetésemet az evangélikus gyülekezettől mindig egy borítékba szoktam kapni, és nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, de nálunk a feleségem a pénzügyminiszter, és én amikor meg szoktam kapni a borítékot, akkor én ezt oda is adom neki,
mert úgy gondolom, hogy ő bölcs asszony be tudja osztani, és tudja, hogy mire van igazán szükség. Na és egy bizonyos napon megkaptam a fizetésemet, csütörtöki nap volt, elhatározta, hogy a ridikülbe rendet rak. És ami úgy látta, hogy nem fontos, vagy ami úgy látta, hogy kevésbé fontos, azt szelektálta, és aztán a kukába kötött ki. És hát egy ilyen vékony borítékba kaptam én is a fizetésemet, és a lényeg, hogy hát úgy gondolta, hogy van ott egy boríték, ami jelentéktelen, és ezért kidobta a kukába. Aztán, mint egy jó férj, legalábbis igyekszem jó férj lenni, én a feleségemnek nem csak azt ígértem, hogy drágám, érted, lehozzám a csillagokat, hanem ki is viszem a kukát, és péntek reggel annak rendje módjai szerint kivittem a kukát, és szépen elvitte a szemetes, és körülbelül rá egy fél órára a feleségemnek eszébe jutott, hogy valami ott landolt a kukába, aminek nem ott kellett volna landolnia. És hát az az igazság, hogy na hát sürögtünk, furogtunk, telefonálgattunk diszpécsert, akkor mondta, hogy igen, látom azt a kukás autót, hopp, orvos éppen most kanyarodik be, most fogja kiüríteni. Mondom, remek, nagyszerű. Mondom, akkor megyünk ki a szeméttelepre, és akkor megkeressük. Hát azt mondja, ő nem javasolja ezt. Mondom, miért? Hát azt mondja, körülbelül 14-18 tonna szemét van egy ilyen kukás autóban, elég komoly munka az megtalálni. Feleségem nagyon bátor asszony volt, na hát akkor elő a gumicsizmát, elő a csipeszt, ugye, és akkor szép az, hogy nincsen esély. És akkor ez a történet nagyon, valamire nagyon-nagyon rávilágított számomra. Minden helyen, tudjátok, kedves testvérek, a kereszt egy ilyen szemétlerakó hely. Egy ilyen szemétlerakó hely. És ez az, ami összeköt bennünket, hogy a te szemeted is, meg az én szemetem is, minden, ami kár és szemét, ahogy Pál a Filippi levélben fogalmaz, minden, ami kár és szemét az én életemben, azt oda letehetem, felekezettől függetlenül. Mert ez a hely egy ilyen hely. Jézus Krisztus ezért jött ebbe a világba. Ő ezért halt meg. Mert azt akart, hogy a Golgotai kereszt egy ilyen szemétlerakó hely legyen. És azok, akik oda mennek, azok, akik megvallják, akik leteszik, akik szabadulni akarnak tőle, azok, akik új életet szeretnének felekezettől függetlenül, azok oda. Ettől lesz egység a keresztjének életében. Ettől. Hogy azt az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztust hirdetjük el. És higgyék el, higgyétek el, drága testvérek, hogy itt, ezen a helyen az ember a bűneit leteszi, és valami olyat kap, amit meg nem érdemel. Nem érdemeljük meg. És ez az, ami összeköt bennünket. És az erről, az egységről beszél Jézus a főpapi imádságban. Amikor azt mondja, hogy ahogy én egy voltam veled, atyám, és egy vagyok veled, nem csupán egy akaraton, bocsánatot kérek, csak tanító jelleggel hadd hozzam még be, szegény Jehova tanúi, annyira nem tudnak mit kezdeni a Szent Háromság tannal, hogy pont ezt a részt, János evangéliumának 17. fejezetét, itt úgy fordítják, hogy Jézus szájába ezt adják, ezt a szót, hogy én is az Atya egy akaraton vagyok. Nem. Nem egy akarat, hanem ő egy lényegű volt az Atyával. Milyen emberi gondolkodás. És amikor az ige tanít bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy én teljesen egy leszek Jézussal. Nem én leszek Jézus, meg nem én leszek Isten, hanem egy. Ahogy Pál apostol írja, hogy többé már nem én élek, hanem él bennem Krisztus. A Galatákhoz írott levélben írja ezt. Vagy hogy azt olvashatjuk az igében, hogy Krisztus arca ábrázolódjék ki a ti szíveteken, életeteken. Ezt jelenti Krisztussal egy lenni. Hogy azt szeretném tenni, amit ő tenne. Úgy akarok élni, ahogy ő élt. És megpróbálni mindent odailleszteni. Az egész életemet, szavamat, gondolkodásomat, mindenemet ő hozzá illeszteni. Hát hadd mondjam el, éppen most prédikáltam vasárnap erről, hogy Isten nem fog hozzá. A szimfóniájában ezt kell játszani. Nekünk a karmesterre kell tekinteni, és ott minden emberi gyarlóság eltűnik. És így lehetünk teljesen egyek, és így lehet teljes egység. Ha Krisztus az alap, ha ő a karmester, és az ő szava, evangéliuma a darab, amit játszunk és hirdetünk. Amen.